Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, új év napjának igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a Teremtés könyvében, Mózes első könyvében, a 17. fejezetben, az első 8 versben a következőképpen. Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki. Én vagyok a mindenható Isten. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá. Ez lesz az én szövetségem veled. Sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt, utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom és utódaidnak a földet, hol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban boldog új év. Mitől lesz boldog? Mi az, amit ez az év, 2017-es esztendő tartogat a mi számunkra, a te számodra? Mi az, amit vársz ettől az évtől? a mögöttünk lévő esztendőnek a családi fényképeiből összeraktam egy kis filmet, egy kis válogatást, amit tegnap este együtt a családban megnéztünk a gyerekekkel. Nagyon jó volt visszaemlékezni mindarra, ami az elmúlt évben történt. Voltak megmosolyogtató pillanatok, voltak olyanok, amelyek már feledésbe is merültek, és együtt csodálkoztunk rá, hogy jé, tényleg ez is tavaly történt. Idén, akkor még, amikor néztük. Sok-sok emlék, sok-sok élmény, az együtt eltöltött időnek a pillanatai, az emlékei. Mások számára valószínűleg, hogyha ezt a videót itt levetíteném, akkor senkinek nem mondana semmit, látnának rajta minket, a családunkat, családtagjainkat, de hogy különösebben nem mondana semmit az a fénykép sorozat. De a mi számunkra, akik átéltük ezeket az eseményeket, még egy homályos kép is tud megmosolyogtató lenni. Vajon 2017 év végén milyen összeállítást tudok majd csinálni? Vannak persze tervek erre az évre is, de azt már nagyon jól tudom, hogy a tervek azok sokszor felborulnak, és ahogy egy énekünk mondja, hogy mit hoz rám a holnap, ma én azt még nem láthatom. De ez az ének egyben el is igazít, hogy hogyan kellene. Ami velem történik, az ő tervébe illik, s tudom, javamra van. Igéjébe fogódzom, rábízom minden gondom, és szívem már nem nyugtalan. Így év elején elég sok dolog van, amit a családban, akár itt a gyülekezetben is tervezni kell. De vajon honnan tudhatom azt, hogy valóban azok a dolgok, amiket én tervezek, az Isten tervébe is beleillenek. Mai igénk ebben segít egy ószövetségi alak képével, a zsidó nép ősatja, Ábrahám. Ábrahámról azt írja a zsidókhoz írt levél, de Pál apostol is a római levélben és a Galata levélben is, hogy Ábrahám a hitnek a példaképe. A zsidóság úgy hivatkozott Ábrahámra, mint egy szent életű emberre. Még Jézus elé is oda hozzák, hogy még annyi idős sem vagy, mint Ábrahám is már. De miért is hivatkoznak rá így? Hittanórán mi is nagyon sokat foglalkozunk vele, tanulunk róla, történeteket tanulunk Ábrahámmal kapcsolatban, az ő életével kapcsolatban. Szerintem itt az itt ülők mindenki fel tudna sorolni legalább kettőt, hármat, de akár négy olyan történetet is, ami Ábrahámmal kapcsolatos. Most megnézzünk négyet. Ezek a leggyakrabban előkerülő történetek. Először is Ábrahámnak az elhívása. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak, kelj fel, menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek és megáldalak, nagyját teszem nevedet és áldás leszel. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrahám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki. Tehát Ábrahám elhívása, amiben láthatjuk, hogy valóban Ábrahám a példakép, aki hallgat az isteni szóra és elindul. Nem vitatkozik az Istennel, mint később Mózes, hanem megy. Megy, ahova az Isten mutatja neki, egy bizonytalan helyzetbe, egy bizonytalan egzisztenciába, elindul, ráhagyatkozik az Úr útmutatására, pedig előtte soha senki nem ismerte az Urat, már jó ideje. Második történet a Lóttal való szakítása, amikor unoka öccsére rábízza a döntést, nehogy összevesszenek a nyáj a legelőkön, a nyáj számára. Ha te jobbra mész, én balra megyek, ha te balra mész, én jobbra megyek. Ez abban az időben sem volt szokás, most sem szokás, hogy a fiatalabb döntsön ilyen esetekben. De Ábrahám bízott az Istenben, bízott abban, hogy az Isten majd olyan helyre fogja vezetni őt, hogy nem fognak éhen halni azok a báránykák. És valóban Lót kiválasztja a jó földet, a Jordán környékét, Ábrahámnak pedig jut a rosszabb vidék, a szárazabb vidék. De Isten megerősíti Ábrahámot, ezt mondja, miután Lót elvált tőle, emelt föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Értsük jól, azt is beleértve, amit Lót választott. Harmadik történet Ábrahám látogatóiról szól. A három férfiről, akik Isten üzenetét hozzák Ábrahámnak Mamré tölgyesébe, gyermeket fog születni. Sára, amikor ezt meghallja, nevetni kezd, hiszen már mindketten, ahogy az ige mondja, élemedett kórú öregek voltak. A negyedik történet pedig, amikor kéri tőle az Úr, hogy a már megszületett gyermeket, Izsákot áldozza fel, vigye fel a hegyre, és mutassa be őt égő áldozatul. Persze tudjuk jól, nem kellett végül megölnie a fiát, Izsákot. Isten próbára tette Ábrahám hitét, de ezt a próbát is megállta Ábrahám hite. Ábrahám tehát ezek alapján, a történetek alapján joggal mondhatjuk, hogy tényleg a hit példaképe. Ő az, akire nézhetünk, akire tekinthetünk, lám, így kellene. Így kellene menni az Isten szavát követve, az Isten igéjét követve. Amikor a fényképeket válogattam, arra lettem figyelmes, hogy azokról az eseményekről, amik örömteliek, mondjuk születésnap, névnap, nyaralás, kirándulások, ezekről jó sok fénykép van, míg az olyan eseményekről, amik szomorúak, amik nem annyira vidámak, mondjuk egy bárányhimlő, vagy a Dani fiamnak a sérv műtétje, ezekről bizony készítettem képet, de csak egyet-egyet. Kevés kép van. De van olyan esemény, olyan negatív esemény a tavalyi évből, amiről nem is csináltam fényképet, mert nem is jutott eszembe, hogy esetleg kellene. De ezek is hozzá tartoznak, ezek a negatív események is a teljes képhez. Ábrahám a hit példaképe, de azért nem ilyen vegytiszta ez a kép. Sokkal jobb lenne, ha nem csupán ezt a négy történetet ismernénk Ábrahám életéből, hanem mindazt, amit a Biblia leír erről az emberről. Mert akkor látnánk azt, hogy Ábrahám nem egy magaslatra állított szent, hanem ugyanolyan ember, ugyanolyan húsvér ember, ugyanolyan gondokkal küzd, ugyanolyan kétségei, kérdései vannak, mint nekünk. Ugyanúgy a saját kezébe veszi a dolgok irányítását, besegít az Istennek. Tervezi a jövőt, tervezgeti az új évet, tervezgeti azt, hogy hogyan is lesz. Nem véletlen az, hogy Isten többször megismétli, összeszámoltam eddig a történetig négyszer ismétli meg az ígéretét, amelyet az elhívásakor adott. Miért kell ennyiszer megismételni Ábrahámnak? Miért kell újra és újra a szájába rágni azt, hogy én veled vagyok, és megsegítelek, és annyi utódod lesz, hogy nem tudod őket megszámolni. Egyszer azt mondja az Isten, hogy annyi utódod lesz, mint égen a csillag, aztán azt mondja, hogy annyi, mint a tengerpartján a homok. Aztán mi történik? Nem egészen az, amire számítanánk Ábrahámtól, a hit példaképétől. A hit példaképe Ábrahám, de az ember hitének példaképe, amelyben vannak kérdések és vannak kétségek, vannak csalódások is. Mai alapigénk azt írja, amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr. Ez egy ilyen szokványos bevezető, ugye? De nem annyira szokványos, mert hogy két dolgot is elmond ez a történet Ábrahámról. Először is az egyik, ami feltűnő lehet, hogy nem Ábrahámnak nevezi a történet, hanem Abrámnak. Még a régi nevén, majd csak ezután éppen ebben az igében fog új nevet kapni. Az új név a zsidóságban azt jelentette, hogy teljes életváltozás következik be. Gyökeres fordulat az eddigi életében, erre a dologra még vissza fogunk térni. A másik, ami ebben a rövid kis bevezetőben elhangzik, ez egy évszám, vagy egy szám, 99. Ábrahám 99 éves volt. Nem tévedés ez, próbálják ezt magyarázni, hogy hát máshogy számolták akkor az éveket. Ez azért nem igaz, mert ugye utána olvassuk azt, amit már idéztem, hogy élemedett korú öreg emberek voltak, Ábrahám és Sára is. Hát akkor öregek voltak, akárhogy is számoljuk azokat az éveket, nevezhetjük 99 évesnek is. A 99 év az azért fontos, mert hogyha elolvassuk az ez előtt álló mondatot, a 16. fejezetnek az utolsó mondatát, akkor egy érdekes dologra lehetünk figyelmesek. A 16. fejezet utolsó mondata így hangzik. Abrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Abrámnak. 86, 99, gyors felszámolás, 13 év telik el a két mondat között. 13 év, amikor az Isten nem szól Abrámhoz. Amikor az Isten hallgatásba burkolózik, amikor nem erősíti meg az ígéretét, amikor nem mond semmit. Amikor Ábrám élete egy sima élet, nincsen benne semmi érdekes, amit leírhatna a Szentíró. De miért van ez? A mondat választ is ad a kérdésre. Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak. Ábrahám miután látja, hogy az Isten ígérete, hogy nagy nép atya lesz, hogy sok utódja lesz, hogy az Isten ígérete nem teljesül, és ezt látja, amikor azt látja, hogy a felesége Sára nem tud neki utódot adni, akkor fogja magát, és a maga kezébe veszi az irányítást. Kell ehhez Sára segítsége is. Sára a szolgálóját, Hágárt odaadja Ábrahámnak, és aztán tőle születik meg a gyermek, Izmael. Izmael, aki az arab népeknek az ős atya. A hit példaképe. Ábrahám ezt teszi. Bízik ő Isten ígéretében, csak besegít az Istennek. Segít neki, hogy hát rám, hát a Sára nem tud szülni, akkor majd én megoldom. Megoldom más úton, módon ezt a dolgot. Biztos ez az Isten akarata. Emberi okoskodásának azonban nagyon súlyos következménye van. Mindmáig ható, a világ történelemre ható következménye. Ábrám akkor már 10 éve Kánaán földjén lakott. Ez is a megelőző fejezetben van. És erről a mondatról, amikor ezt elolvastam, akkor az jutott eszembe, hogy ez a 10 év, ez igencsak hosszú idő. Elég ahhoz, hogy az ember belekényelmesedjen a dolgokba. Ábrahám belekényelmesedett az Istennel való kapcsolatba. Mindent megkapott, most ő egy kicsit besegít az Istennek. A következmény nem csak a világtörténelemben van meg, hanem az ő életében is megvolt. 13 évig ezután az Úr hallgat. Aztán, hogy miért nem tudjuk, de semmiképpen sem Ábrahám valamelyik cselekedete, vagy imádsága, vagy jósága, vagy hite miatt, de az Úr mégiscsak megszólal. Megszólítja Ábrahámot, és ezt mondja neki, én vagyok a mindenható Isten. Szinte komikus a dolog. Isten megszólítja Ábrahámot, és bemutatkozik neki. Hogy ha-hó, itt vagyok, én vagyok az Isten, vegyél már észre. 13 évig nem szerepeltem az életedben, ember. Itt vagyok, én vagyok a mindenható. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult. Járj előttem, mondja Isten, és ez egyben az ítélet is. Miért az ítélet? Hiszen azt mondja ezzel, hogy járj előttem, az Isten, hogy eddig nem jártál előttem. Eddig a saját utadat jártad. Eddig nem voltál a szemem előtt. Amikor sétálunk a gyerekekkel, akkor szeretem őket magam előtt tudni, mert akkor látom, hogy mit csinálnak, és hogyha nagyon szükséges, akkor oda tudok rohanni, és segíteni tudok nekik. Isten szól Ábrahámnak, hogy ne bujkáljon, ne a saját útjait járja, hanem járjon együtt vele, hogy láthassa az Isten Ábrahám minden lépését. Erre nem Istennek van szüksége, hanem Ábrahámnak van szüksége. És a jutalom nem marad el. Megajándékozlak szövetségemmel, mondja Isten. Isten tehát szövetséget, szerződést ígér Ábrahámnak. Néhány verset később olvashatunk arról, hogy ennek a szövetségnek egy jele is lesz, ez lesz majd a körülmetélkedés. Isten a maga útját járó Ábrahámot megszólítja, újra elhívja, megerősíti, és megpecsételi a vele való szövetséget. Új kezdetet ad. És az új kezdet, és itt utalok vissza arra, hogy a névváltozás is megtörténik, hogy új nevet kap Ábrahám. Abrámból Ábrahám. Nem nagy különbség. Jelentésében azonban mégiscsak nagy. Mert az Abrám az azt jelenti, hogy népek fejedelme, uralkodó, herceg. Az Ábrahám viszont azt jelenti, hogy népek atya, sok nép atya. Ez csak azért érdekes, mert ugye Isten ígéri neki, hogy sok nép atya leszel. Isten nem azt ígérte neki, hogy uralkodó leszel, hanem hogy sok nép atya leszel. És valóban az ígéret beteljesül. Az elhangzott ígéret után nagyjából egy évvel Ábrahámnak megszületik Izsák. Isten megtartotta és megerősítette Ábrahámmal kötött szövetségét. De mi már tudjuk azt is, hogy az Ószövetség után az Isten egy újat is kötött az emberrel, velünk. Mert elküldte Jézus Krisztust, egyszülött fiát ebbe a világba. Isten Ábrahámmal kötött szövetsége folytatódik ebben az új konstrukcióban. Az év elején szokták a különböző pénzintézetek, biztosítók felülvizsgálni a szerződéseket. Ilyenkor születnek az új konstrukciók a szerződésekre, új lehetőségek. A gépjármű felelősség biztosítás is egy ilyen dolog. Az idei évben, erről biztos hallottunk a hírekből, néhány biztosító eléggé felemelte az árakat, és aki nem figyel oda, az igazán ráfázhat, nagyon meg kell fizetnie az árát, hogyha nem figyel oda az új szerződésre. Az Ábrahámmal kötött szerződés egy ma is élő konstrukció, egy ma is élő szerződés, szövetség, azonban van már egy új szerződés, ez új szövetség az Isten és az ember között, amely teljesen új alapokon nyugszik. Jézus Krisztus azért jött el ebbe a világba, hogy megkönnyítse az utat az Isten és az ember között, hogy elgördítse az akadályát annak, hogy ő előtte járjunk. Mai napon, az új év kezdetén nekünk, akik sokszor a saját utunkat járjuk, akik ahogyan Ábrahám megpróbálunk besegíteni néha az Istennek, nekünk mondja azt, megajándékozlak szövetségemmel. Mekkora ígéret ez, testvéreim? Megajándékozlak szövetségemmel. Nekem és neked mondja ezt az Isten. Isten nekünk, nekem és neked adta egyszülött fiát. Ábrahám a felé nyújtott atyai kéz előtt leborult. Leborult Ábrahám az Isten előtt, mert tudta azt, hogy ő elrontotta a dolgot. Boruljunk le mi is az új év kezdetén, azelőtt a kéz előtt, amelyet Tamás apostol is láthatott, amikor Jézus ezt mondta neki a feltámadása után: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Boruljunk le az Isten hatalmas keze alatt, hogy a 2017-es esztendőben ne boruljunk ki, akkor sem, ha az egek tartó erői megrendülnek. Így legyen. Bujék, bíz, új élet kezdődik. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk azért a szövetségért, amelyen megajándékoztál bennünket. Köszönjük, hogy elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust ebbe a világba. Köszönjük, hogy ő a világ világossága, hogy ő a mi életünk világossága is lehet, aki fényt bocsát arra az útra, amelyet te elkészítettél a mi számunkra. Add, Uram, hogy a lábunk ebben az évben is ezen az ösvényen járjon, hogy a te világosságodban járjunk, hogy a te utadon járjunk, hiszen tudjuk azt, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Add, Uram, ezt a hitet nekünk, erősíts ebben bennünket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Szeretettel köszöntöm az új polgári esztendőben is a gyülekezetet. Az év igéjét olvasnám fel. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Hogy az igehirdetésben is elmondtam, Isten új lehetőséget, új szövetséget kínál fel nekünk ebben az új esztendőben. Adja Isten, hogy a reformáció 500. évfordulója ne csupán egy történelmi visszaemlékezés legyen, hanem hogy a reformátorok is erre hívták fel a figyelmet, a Szentlélek járjon át bennünket, és újítson meg, fordítson vissza az Isten felé. Az előttünk álló héten, szerdán lesz Bibliaóra, a téma Jézus én vagyok mondásai közül: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ebben a hónapban, január hónapban ezt a témát járjuk körbe, a mosszerdai alkalommal, az ószövetségi előképeivel fogunk foglalkozni, mindazzal, amit az ószövetség mond ezekkel a fogalmakkal kapcsolatban: út, igazság, élet. Szeretettel várunk újakat is a Bibliaórára, nyugodtan be lehet csatlakozni, nem egy olyan alkalom ez, ami egy zárt közösség, hanem egy nyitott közösség. Egyszer ki lehet próbálni mindenkinek, aki még nem volt. És aztán hát, ha nem csak egyszer jövünk el, hanem akkor folyamatosan. Január 12-én presbiteri ülés lesz. Presbitereket hívnám erre, de Olgit hívom akkor, mert ő van itt a presbiterek közül, ha jól látom. A reformáció 500. évfordulójára több programmal készülünk, hamarosan megjelenik majd egy kiadvány is ezekkel kapcsolatban. Ezek a programok már összeálltak, sőt egy pályázaton már pénzt is nyertünk rá, most egy újabb pályázaton is indulunk. Elég sokrétű programsorozat lesz, ebből egy ízelítő a hírlevélben, az adventi hírlevélben már olvasható előadás sorozat lesz 4 előadóval, akiknek már az előadók személye is érdekes, de az a téma talán még érdekesebb, amiről ők beszélni fognak. De ezen kívül lesz a reformáció emlék évfordulójára, az 500 éves évfordulójára felépítve nagyon sok minden más gyülekezeti program is. Például a gyülekezeti kirándulásunk, amit Sopronba tervezünk. Sopron az a város, ahova a reformáció tanítása először megérkezett, ahol először alakult evangélikus gyülekezet az országban. Úgyhogy így fogjuk megnézni szakértő vezetéssel, ugyanis az ottani lelkész és a felesége fog majd nekünk segíteni. A lelkész ő azért, mert lelkész, a felesége azért, mert a múzeumnak az egyik vezetője, és mindketten a legkisebb gyermekemnek a keresztszülei, úgyhogy lesz segítségünk, érdekes lesz ez a kirándulás, azt gondolom, hogy érdemes lesz eljönni. A többit nem mondom el, majd úgyis tényleg érkezik a kiadvány. Felhívom a figyelmet arra, hogy van egy alapítványunk, a templom építő lelkész nevéről Petrovics Pál Budafoki Evangélikus Alapítványnak nevezett alapítvány. Ez az alapítvány már néhány éve létezik, azonban nem működött eddig. Meg kellett várni egy időszakot, amíg elindulhatott az alapítványnak a működése. Ez az időszak, ez a két éves időszak, ez letelt, és innentől kezdve az alapítvány fogadhatja a felajánlott adóknak az 1%-át. Én kérnék mindenkit, aki nem tudja felajánlani, ő szólítson meg másokat, hogy az adója 1%-át erre az alapítványra irassa a NAV-nál. Erre majd ilyen formanyomtatványokat fogunk kiadni időben. Ugye lassan megkezdődik a bevallási időszak, az első bevallási időszak, úgyhogy ezért ezt hirdetném, de egy másik 1%-ot is hirdetnék, amit így január 1-én mindig szoktam, mert ez azt gondolom, hogy sokkal fontosabb 1%. Ez az időnknek az 1%-a. Ugye, ha kiszámoljuk, akkor egy napunknak az 1%-a az körülbelül 14-15 perc. Na most, ha ezt az időt az Isten igéjére fordítjuk, akkor az életünk az egészen meg tud változni. Úgyhogy ez az 1%, ez sorsdöntő 1%. Ehhez pedig segítséget nyújt a Bibliaolvasó útmutató, remélem már mindenki beszerezte, ha esetleg elfeledkezett róla, akkor hátul az iratterjesztő asztalon lehet kapni ebből. És tényleg csak 1%. Mondjuk ez a minimum. Szeretettel ajánlom tehát a Bibliaolvasó útmutatót, az iratterjesztésnek az egyéb kiadványait is. Még néhány példány kapható az Evangélikus Életnek a karácsonyi számából, ami nekem csak most került a kezembe úgy, hogy végig tudjam lapozni. És ebben van egy írás a barcasági csángók karácsonyi szokásairól. Ez azért is érdekes lehet, mert ugye nekünk van egy testvérgyülekezetünk, akik ott vannak, és ők ezeket a hagyományokat, ezeket gyakorolják, amiket egy ottani néprajzkutató jegyzett le az Evangélikus Élet magazinban. Ezen kívül is még sok más érdekes olvasmány van benne, úgyhogy érdemes azt a néhány példányt elvinni és elolvasni ezeket. Az úrvacsora megterített asztalához hívok mindenkit felekezeti különbségtétel nélkül, Jézus Krisztus testének és vérének bűnteltörlő közösségébe, közelségébe. Kezdjük így Isten elé leborulva az új esztendőt. Az úrvacsoraosztás módja szokásos lesz, majd előbb a közös kehelyből úrvacsorázókat hívom, majd külön fogom szólítani azokat, akik az ostját borba mártva úrvacsoráznak. Az úrvacsorára készülve énekeljük a 310-es énekünket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökké. Amen.
Thank you.